Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 38. Zsoltárunkat énekeljük. A 38. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: haragodnak nagy voltában, megindulván, ne fedj meg, Uram, engem. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülve a 431. dicséretünket énekeljük. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Hatvannyolcadik Zsoltár. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, testvéreim, hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük, hogy hozzád jöhetünk ezen a vasárnapon is. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, az örökkévalót, a szentet, az igazat, a könyörülőt, a szeretetet, imádhatunk téged minden jónak a foglalatát, forrását. Köszönjük néked, hogy várhatjuk most is, hogy öleld magadhoz ezt a kisgyermeket, akit mindjárt megkeresztelünk, testvéreivel, szüleivel, családtagjaival együtt. És köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy bennünket is, minnyájunkat, akik itt lehetünk, ölelj magadhoz, megtisztítva a szívünket minden gonoszságtól, tégy minket alkalmassá a veled való közösségre. Köszönjük néked, hogy ezt megteszed drága fiat kereszt haláláért. Köszönjük, hogy emlékezhetünk, Úr Jézusunk, a te halálodra és a te feltámadásodra is. Légy áldott, hogy szállottál alá poklokra, de harmadnapon halottaidból föltámadtál. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged is, aki tej hatalommal bírsz, mert tiéd a hatalom menjen és földön. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk, hogy szent lelkeddel legyél közöttünk. Szólítsd meg a szívünket ezen a mai istentiszteleten is. Áld meg a te ígédet bennünk, hogy hihessük és követhessük, ahogy ezt elénk adod. Köszönjük néked, hogy meghallgatod könyörgésünket, és megáldasz bennünket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, ti pedig jöjjetek közelebb egy kicsit. Hallgassátok meg, hogy hogyan parancsolta az Úr Jézus a keresztség kiszolgáltatását. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezékiel próféta könyvéből egy kis részletet olvasok, a 36. részből, ahol az Úr ezt mondja. És fölveszlek titeket a pogányok közül, összegyűjtelek titeket minden tartományról, és beviszlek titeket a ti földetekre. És hintekre játok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól, és minden bálványaitoktól megszabadítalak titeket, és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataim szerint járjatok. Kedves Tamás és Csilla, nagy szeretettel köszöntünk benneteket a gyülekezetben, abból az alkalomból, hogy Erzsébet, Böbike, Tamás, után most a kis Miklóst is elhoztátok. Azért, hogy megkereszteljük őt is. Kapcsolódva a felolvasott ószövetségi ígérethez, hadd idézzem Dióhéjban elétek, hogy mire is emlékeztet a keresztség. Először is emlékeztet Isten végtelen szentségére. Ő természet feletti Isten. Nem a világnak a része, fölötte áll. Ő a teremtője, ő a gondviselője ennek a világnak. És abszolút bűntelen, abszolút tiszta, szent. Akiben semmiféle tisztátalanság, semmi bűn nincsen. Ő szent Isten. De a keresztség emlékeztet minket a lelki tisztátalanságainkra is. Ő mondja el nekünk a Bibliában, hogy az ő szemébe minnyájan, mindegy, hogy kicsik vagyunk, vagy nagyok, minnyájan tisztátalan szívvel születünk, bűnösök vagyunk, akik ezért büntetésére vagyunk jogosultak. A harmadik dolog, amire emlékeztet a keresztség, hogy van egy tisztítószere a lelkünknek. Ez az isteni kegyelem, amit a Szentírásban számtalan esetben találunk, megíratott, világos, a lélek tisztító, az Isten kegyelme és szeretete. A következő, a negyedik dolog, amire emlékeztet a kegyelem, hogy ezt Jézus szerezte meg bennünk. A kegyelmet az Úr Jézus drága áldozatával vívta ki mi nékünk. De emlékeztet arra is ötödször, hogy ezt a kegyelmet el kell fogadnunk. Hitáltal, mint hogy személyesen kereszteljük meg most a kisfiatokat, személyesen kell a kegyelmet is elfogadni. Hittel a szívünkbe zárni. A következő utolsó előtti dolog, amire emlékeztet még a keresztség, hogy ezt a kegyelmet hirdessétek neki is, mert őneki is szüksége van rá. Mindig beszéljetek neki a Szent Istenről, a bűnről is, de a kegyelemről is, amiért Jézus fizetett meg. Nem neki kell kiérdemelnie, ezzel, azzal, amazzal. Biztassátok, hogy higgyen benne. És az utolsó dolog, hogy amikor most megkereszteljük, a keresztség arra is emlékeztet, hogy Isten népének a tagjává fogadtatik ő. Befogadtatik az keresztjén anyaszent egyházba, a közösségbe, amely a világ kezdetétől a világ végezetéig, sőt azután is lesz és marad. Amikor hisz a kegyelemben, akkor lesz a közösségnek valódi, teljes jogú, rendes tagja. Adja meg neki minél előbb az Úr, és titeket pedig segítsen, hogy mindig megemlékezzetek arról, amit a keresztség tanít, és amire emlékeztet benneteket. Most miután azzal a szándékkal hoztátok, hogy megkereszteljük őt, kérdezlek benneteket, a gyülekezetet kérem, hogy álljunk föl. Kérdezlek benneteket, akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetséges népébe, a keresztjén, Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istent megismerhesse, és a belévetett hitre eljuthasson, s erről ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt, konfirmációjakor. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten adjon nektek erőt ígéretetek és fogadalmatok betartásához. Most pedig jöjjetek, együtt mondjuk el a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Miklós, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljatok helyet. Foglaljunk helyet, testvérek. És most folytatva Isten tiszteletünket, hallgassuk meg az énekkarunk énekét, abból az alkalomból énekelnek, hogy most van a böjti időszaknak az első vasárnapja, és ezt szeretnénk megnyitni a keresztelő után ezzel a szép énekkel. köszönjük szépen. A 208. dicséretünket énekeljük, ige hirdetésre készülve. 208, énekeljük el végig, mind a 6 versével, az első így kezdődik. Uram, bűneink soksága, undoksága érdemli haragodat. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a 38. Zsoltárt olvassuk. A 38. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Dávid Zsoltára, emlékeztetőül. Uram, haragodban ne fenyíts meg engem, felgerjedésedben ne ostorozz meg engem, mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült. Nincs épség testemben a te haragodtól, nincs békesség csontjaimban, vétkeim miatt. Mert bűneim elborítják fejemet, súlyos teherként, erőm felett. Megsenyvedtek, megbűzhöttek sebeim oktalanságom miatt. Lehajoltam, meggörbettem nagyon, naponta szomorúan járok, mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép nincs. Erőtlen és összetört vagyok nagyon, és szívem keserűsége miatt jajgatok. Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem. Szívem dobogva ver, elhagy erőm, szemem világa, az sincs már velem. Szeretteim és barátaim félre állanak csapásomban, rokonaim pedig messze állanak. De tört vetnek, kik életemre törnek, kik bajomra törnek, hitvánságokat beszélnek, csalárdságot koholnak minden nap. De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, aki nem nyitja föl száját. És olyanná lettem, mint az, aki nem hall, szájában nincs ellentmondás, mert téged vártalak, Uram. Te hallgass meg, Uram Istenem, mert azt gondoltam, csak ne örülnének rajtam, mikor lában ingott, hatalmaskodtak ellenem. Én bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van, sőt, bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt. De ellenségeim élnek, erősödnek, megsokasodtak hazug gyűlölőim, kik a jóért rosszal fizetnek, ellenem törnek, amiért én jóra törekszem. Ne hagyj el, Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem. Siess segítségemre, ó Uram, én szabadítom. Kedves testvéreim, a 38. Zsoltár következik soron. Ez a 7 bűnbánati Zsoltár közül a harmadik. A zsidók is bűnbánati Zsoltárként használják. Például a Jóm Kippur ünnepén, a nagy engesztelési ünnepen, a bűnbánat és bűnvallás napján imádkozzák ezt. De a keresztjén hívő emberek is ünnepen, vagy azon kívül sokszor elővesszük ezt a Zsoltárt, és mi is a bűnbánat és bűnvallás Zsoltáraként énekeljük, imádkozzuk. A szerzője ennek a Zsoltárnak is Dávid, aki, emlékeztek talán, hogy az előző Zsoltárban a népét tanítja. Itt nem tanítja a népét direkt, hanem inkább indirekt tanítja, ő itt elsősorban Istenhez beszél, Istenhez imádkozik. Bűnbánati imádság, amit egyenesen az Úrnak mondott el. A Zsoltár feliratából kiemelném még az emlékeztetésért kifejezést. Ez le hazökkir, így hangzik héberül, és ez arra vonatkozik, hogy a Zsoltár írója Istent emlékezteti, és arra kéri, hogy emlékezzél meg rólam, és hajoljál le hozzám a te kegyelmeddel, a te irgalmasságoddal, ahogy a szövetségedben megígérted. Ne hagyd magamra engem. Ez a szó egyébként, ami itt áll, ez előfordul a Mózes harmadik könyvében az áldozati szertartások leírásakor. Mózes harmadik könyvében az elején mindjárt olvassuk, hogy amikor bemutatnak egy áldozatot, az ételáldozatot, akkor kell egy maréknyi lisztet, amit olajjal összekevertek, hozzátenni az áldozathoz, és elégetni. Emlékeztetésül az Istennek, ugyanaz a szó szerepel ott is, mint itt. És ott is ezt jelentette, hogy az Istent kéri az áldozatot bemutató, hogy emlékezzél meg rólam a te szövetség ígéreteid szerint, és nézzél rám, és légy kegyelmes hozzám, légy velem, és teljesítsd a nekem tett ígéreteidet. Nagyon különös dolog ez, ugye, ha olvasszuk az Ószövetséget, és belemélyedünk, akkor a zsidók sokszor tették ezt, hogy emlékeztették Istent az ő szövetségére, arra, hogy milyen ígéreteket adott nekik, és kérték tulajdonképpen, hogy avatkozzon be, és cselekedjen valamit az érdekükben. Amikor Izraelben volt fogoly, Izrael akkor is kiáltottak Istenhez, és azt olvassuk a Mózes második könyvéből, és megemlékezett az Isten az ő népéről, és lehajolt hozzájuk, és kivezette őket Egyiptomból. Tehát Isten emlékeztetése az a zsidó gondolkodás szerint, meg a keresztény gondolkodás szerint is nem fölösleges vagy értelmetlen dolog. Emlékeztetjük arra, hogy kegyelemből szövetséget kötött velünk, ígéreteket adott, hogy ezt és ezt meg fogja nekünk adni. Jó dolog emlékeztetni őt, mert ezzel, hogy így mondjam, aktivizáljuk Istent, arra késztetjük, hogy cselekedjen valamit az érdekünkben, valami jó dolgot. Szabad emlékeztetni az Urat. Ez kedves dolog ő előtte, nem valami szemtelen dolog, ha ilyet művelünk. Tehát ennyit a Zsoltárnak a bevezetőjéből, és most forduljunk egy kicsit az imádság felé, mert először itt Dávid arról beszél, hogy milyen szenvedéseken megy keresztül. Aztán majd a második tételben arról beszél, hogy a szenvedéseknek milyen okát látja, és harmadszor a megoldásról tanít. Tehát az első dolog, hogy Dávid szenved. Egy szenvedő ember képe van előttünk ebben a Zsoltárban, aki nem csak testileg, hanem lelkileg is killódik. A testi szenvedéseiről beszél, amikor ilyeneket mond, hogy Isten, mint egy nyilvesszőket lőtt belém, és megsebzett engem, mélyen megsebzett engem, sebeim bűzlenek és gennyesek. Ezek hát nem könnyű dolgok, ha csak a képbe belegondolunk. De azt is mondja, hogy egy nehéz kéz, az Isten keze nehezedett reám, és ez alatt a súly alatt meghajlottam, megörbettem. A derekam, azaz zsidó ember számára az életerőnek a szimbóluma, nem tartós, nem erős, hanem gyulladással teli. Begyulladt a derekam. Képtelen vagyok szinte a lábamon állni. Szemem meghomályosult, mondja. Képtelen vagyok látni. Nem látok, alig látok valamit. Azt mondja, nem is hallok. Tulajdonképpen a hallásom is meggyengült. Nem tudok megszólalni a fájdalomtól. Néma vagyok. Tehát egy olyan valaki áll előttünk, aki testileg is gyötrődik, de nem csak testileg, hiszen ezek a testi szenvedések lelki gyötrelmet is kiváltanak az emberbe. Lehetetlen, hogy valakinek csak a teste szenved, a lelke meg nem. Testileg, lelkileg is gyötrődik, és ráadásul azt mondja Dávid, hogy minden szóba jöhető segítségem elhagyott. Szeretteim, barátaim, ismerőseim elhúzódtak mellőlem, mondja. Akikre számíthattam volna. Amikor látják, hogy ilyen nyomorult állapotban vagyok, Isten meglátogatott, akkor most magamra hagynak engem, és itt vagyok teljesen egyedül. Talán nem akarnak ők is részesülni a csapásaimból? Nem bírják elviselni a látványomat? Pedig a barátaim, az ismerőseim, a szeretteim, és mégis itt vagyok magamra hagyatva. És miközben ők eltávolodnak, folytatja, az ellenfeleim közelebb jöttek. Néznek reám kárörömmel. Mindenféle hitvány, rágalmakat szórnak rám. Gyűlölet cunamit zúdítanak rám. Rágalmakat szólnak a fejemre. És minden áron megpróbálnak most fölém kerekedni, hogy kimozdítsanak a hatalomból, és átvegyék a helyemet, mert ők vágynak a hatalomra. És telve vannak irítséggel. És mindazt, ami nekem van, azt el akarják venni tőlem, hogy az övéké legyen. És ők most erősödnek, és sokasodnak, létszámuk is csapódnak hozzájuk mások, a haszonlesők. És mennek oda, és mennek oda. Mert úgy látják, hogy most meggyengültem, most megerőtlenedtem, és akkor most le lehet csapni reál. Nem tudok védekezni. Kihasználják a kínálkozó lehetőséget. Tehát nem csodálom, hogy Dávid azt írja, hogy szívem hevesen dobogva ver, vagyis mint amikor stresszben van a helyzet, és felgyorsul a szíve. Egy lelki, testi stressz helyzetben áll Dávid, és azt mondja, hogy tulajdonképpen teljesen magányos, és közel van a végkimerüléshöz. Majd mindjárt össze fogok rogyni. Hát ezeket így olvassuk, testvérek, hogy mit él át, és gondoljuk, hogy hát így, hát ezt ő átélte. De úgy azt mondom, hogy gondoljatok bele, hogy ezt tényleg átélte. Tehát más dolog egy kicsit itt olvasgatni ezeket, és akkor sajnálkozni, de más dolog, egy kicsit beleképzeljük magunkat Dávidnak a helyzetébe. Gondoljuk el, hogy mi vagyunk abban a helyzetben, és mi szenvedünk így. És akkor mindjárt kezdjük fölfogni, hogy ez egy rettenetes helyzet, egy rettenetes állapot. És aztán ezeket így megértve, vagy átérezve, jobban megértjük az Úr Jézust is. Hiszen az Úr Jézus szavait halljuk itt. Emlékeztek, hogy Luther mondta ezt, hogy a zsoltárokat úgy kell olvasnunk, mint Jézusnak a szavait. Itt Jézus beszél, tulajdonképpen megképződik a lelki szemeik előtt az Úr Jézusnak a szenvedés története. Hogy érezte ő magát? Nem tudjuk ezt fölfogni, nem tudjuk belepillantani, nem tudjuk átérezni ezt. És azért vannak itt a zsoltárok, hogy amikor Dávidot halljuk, akkor tulajdonképpen Dávid fiát halljuk, aki beszél hozzánk, és elmondja nekünk, hogy mit élt át ott azokban a napokon, nagy héten, egész a kereszt haláláig. Visszhangzanak egyébként az evangéliumi leírásokba ennek a zsoltárnak is egyes részletei. Hát Jézus testileg nem szenvedett a kereszten? Nem álltak bele az Isten nyilai? Nem nehezedett rá Istennek az ítélő keze? Nem hagyták ott a barátai? Azt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy az ismerősei, és aki Galileából követték az asszonyok, messze álltak, s nézték őt. Elhúzódtak mellőle. De az ellenségei ott hemzsegtek a kereszt körül. Ott gyalázták őt. Jézusnak a szenvedései még mélyebben érték őt, mint ahogy Dávid szenvedett. Jézus jobban szenvedett, kiebrudalva minden emberi közösségből, magányban, átadva a halálnak. És ő neki nem csak hogy majdnem összeroskadt, hanem teljesen összeroskadt. A te kezedbe teszem le a lelkemet, és ezt mondván meghalt. Jézus áll előttünk, akinek ennek az időszaknak a végén majd jön az ünnepe. A halálára és a feltámadására emlékezünk. De visszatérek Dávidhoz, mert ahogy olvassuk ezeket a szavait, akkor úgy följön bennünk az a kérdés, hogy ennyi kínnak mi az eredetje? Dávid, ennyi szenvedésnek mi az oka? És Dávid elmondja nekünk, hogy mi az oka. Beavat a felismerésbe. Az egyik, amire rámutat, hogy a szenvedéseimnek én magam vagyok az oka, mondja. Beszél háromszor ebben a zsoltárban a bűneiről, a bűneimmel. Ki provokáltam Isten ítéletét? Ő sújt engem. Aztán azt mondja, hogy az én bolondságom miatt, így is nevezi, ostobaságom miatt, mert megvetettem az ő törvényét, és ellene cselekedtem. A saját ostobaságomnak köszönhetem. Nem egyszer-kétszer vétkeztem, mondja, hanem az ötödik versben azt mondja, beborítják a fejemet a bűneim, egészen fölöttem vannak. Még ellepnek, hogy így mondjam, engem, a bűneim. Nem egy-két bűnöm van, hanem rengeteg, megszámlálhatatlan. Értitek, hogy még odáig is elmegy, hogy kimondja ezt a szót is, kétszer is kimondja a negyedik meg a nyolcadik versenben, hogy nincs a testemben semmi jó. Nincs bennem, így ahogy Pál kifejezte a római levélbe, nincs bennem semmi jó. Vagyis Dávid fölismerte azt, ez az első dolog, hogy teljes mértékben a bűneimnek köszönhetem azt, hogy ebbe az élethelyzetbe és állapotba jutottam bele. Volt egy híres evangelizátor, George Whitfieldnek hívták, angol volt, de az amerikai nagy ébredésnek volt az egyik vezető prédikátora, és azt mondta, hogy a múltbéli emlékeim, bűneim emlékei elárasztják a lelkemet, és könnyeket tesznek táplálékommá éjjel és nappal. Aztán utána beszélt a kegyelemről is, de teljesen összetörtem az általam elkövetett bűnök és természetem romlottságának az érzése miatt. mondja egy másik levelében. Dávid is körülbelül idáig jutott. És a másik dolog, amit fölismert tulajdonképpen, az az Istennek a szentsége és az igazságossága. Tudnélik, Isten szent és igazságos, és ezért, aki megszegi a törvényet, azt megbünteti. És itt Dávid látja Istennek ezt a tulajdonságát, amit nagyon kevesen akarnak látni. Nem akarják komolyan venni, nem akarják ezt kellő jelentőségűnek látni. Isten szent, aki igazságosan megbünteti az ellene elkövetett bűnöket. Ez ilyen közhelyes lehet nekünk, de ez tényleg egy mély bibliai igazság. Egyszerűen Isten nem tűri az akarata megvetését, az ő személyének a megvetését, az ő törvényének a megvetését, erre reagál. És boldog az, akit még csak itt a földön büntet meg, mint Dávidot, hogy aztán a pokolba ne kelljen örökre elkárhoztatni, mert a Szentírás ezt is tudja. Itt Dávid esetében azt látjuk, hogy itt a földi életben szenvedek a bűneim miatt. Igen, így van, mert Isten szent és megbünteti a bűnt. De jaj annak, akire ugyanez az isteni ítélet és büntetés a halála után szakad rá, mert az örökre elkárhozik. Itt még van valami megoldás, van valami kiút. Majd látjuk, hogy mi. Tehát Dávid fölismeri Istennek a végtelen szentségét és igazságosságát, hogy most ő bünteti meg az én bűneimet rajtam. Nem a sors keze sújt, nem a családtagjaim, nem az ellenségeim büntetnek, nem a test gyengesége van rajtam, hanem Isten keze sújt engem a saját bűneim miatt. És nem tud erre semmit sem mondani. Nem tud semmit sem mondani. Nem mondja, hogy de nem érdemlem, de mást érdemeltem volna, de így, de úgy, nem magyarázgatja, hogy azok nem is olyan bűnök, tulajdonképpen túlságosan szigorú az Isten itt, de semmi ilyesmit nem mond. Csak miután megvallja, hogy bűnös vagyok, ostoba voltam, nem egy-két, hanem rengeteg bűnöm van, és nincs az én lelkemben, az én életemben semmi jó, amit az Isten, hogy így mondjam, díjazhatna. Csak ott áll és elfogadja ezt az igazságos büntetést, fegyelmezést itt a földi életbe. Itt azért, hogy még inkább értsük ezt, eszetekbe idézem Jóbot. Jób esetében egy ellentéte van ennek a szenvedésnek, mert Jóbról azt olvassuk a Szentírásból, hogy ő nem követett el bűnt, amiért Isten bántotta őt. Van ilyen is, hogy Isten valakire nehéz dolgokat bocsát azért, hogy megpróbálja a hitét. Isten nehéz helyzetbe vitte Jóbot. Nem a bűnei büntetése volt az, hogy elvesztette a vagyonát, elvesztette az egészségét, a családtagjét, egy súlyos próba volt rajta. Isten vizsgálta őt ebbe a tűzbe, hogy vajon most is kitart-e mellettem. Annak ellenére is kitart-e, de itt Dávidnál nem erről van szó. Dávid fölismerte, hogy a saját bűneim büntetése érít engem a földi életben, és azért vagyok ebben a nyomorult állapotban. Én okoztam, hogy ez így legyen, és ez rettenetes dolog. Hát jusson eszünkbe, testvérek, a saját életünk. Még lehet, hogy nem vagyunk ilyen helyzetben, de lehet, hogy valaki már ilyen helyzetben van, hogy azt tudja mondani, hogy testileg is, lelkileg is, kapcsolataimban is borzasztó. Borzasztó mélységeken megyek keresztül, szenvedek. Miért van ez? Ennyi kínnak mi az eredetje? És akkor ott jön az megint, lehet, hogy csak Isten megpróbál, hogy hű vagyok-e hozzá, de lehet, hogy a bűneim levét iszom, amit ellene elkövettem. És ha már ezt megértem és meglátom, akkor másképpen tudok reagálni. Másképp lesz a következő lépés. De ezt föl kell ismerni az embernek, hogy amit én szenvedek, azt nem mások hozzák rám, az Isten hozta rám a saját vétkeim miatt. Ez egy Isten lelkétől való nagy felismerés, testvérek. És hát magunkról, megint Jézus Krisztushoz kanyarodva, hát ő is szenvedett, ahogy láttuk az első pontban, nem akárhogyan, testileg, lelkileg, minden szempontból ő volt a fájdalmak férfia. És kérdezzük, hogy, és mondd, ennek innak mi az eredetje? A te bűneid, Jézus? A te bűneid miatt szenvedtél így, és haltál meg? Akkor erre azt a választ kapjuk a Szentírásban, hogy Jézusnak nem volt bűne, hanem akkor kinek a bűne miatt szenvedtél így? Az enyém miatt, a tietek miatt, a mi bűneink miatt. A Szentírás egyértelművé teszi ezt, testvérek. Az Isten keze őt sújtotta minnyájunk bűnér, mondja már Ézsaiás próféta. De Jézus is erről beszélt, az apostolok is erről beszélnek. Ezt nem lehet kihúzni a Szentírásból. Jézus egész szenvedése, sőt halála, poklokra való alászállása, a bűneink büntetése. Dávid a maga bűnei miatt szenvedett, Jézus a mi bűneink miatt, meg a Dávid bűne miatt is szenvedett. Hogy nekünk irgalmat szerezzen, és megbocsátást. Dávid azonban, testvérek, nem állt meg, ott se, hogy szenvedek. Ott se állt meg, hogy megértette, hogy ennek a szenvedésnek tulajdonképpen én vagyok az oka, aki Istent feldühítettem magam ellen azokkal, amiket ellene elkövettem. És igazságosan sújt most engem. Tovább lép, és eljut a kegyelemig. Eljut az Isten kegyelméig. Megdöbbentő ez, testvérek, ebben a Zsoltárban, hogy amikor Dávid a szenvedésben a bűnei igazságos büntetését fedezi fel, akkor ez nem hagy neki más választást, mint azt, hogy az Úrhoz fordul. Az Úrhoz fordul, ugyanahoz az Úrhoz, aki sújtja őt, mert ugyanerről az Úrról tudja, hogy kegyelmes Isten is, aki szövetséget kötött vele, aki ígéreteket adott neki. Értitek? Nagyon nagy dolog ez. Meglátja a testi, lelki gyötrelmeiben az Isten ítéletét, és itt nem elkeseredik, nem ragad bele ebbe a helyzetbe, hanem lép egyet, és odafordul ehhez az Istenhez. Egyik kezed ver, de a másik az irgalmas kéz, könyörülő kéz. Véget tudsz vetni a megérdemelt büntetésnek, mert nem vonom kétségbe, hogy megérdemlem. De most kérlek, hogy mégis ments meg engem. Húzz ki ebből a helyzetből. Légy szabadítóm, légy megmentőm ebből a nyomorúságból. Ez Dávid részéről, testvérek, a hitének a mozdulása, ez a hitének a mozdulása, hogy az Úr felé fordul, aki ver, de aki irgalmas is, és könyörülő is. Ez nem biztos, hogy nagyon erős ez a hit, de ha kis pislákoló hit, akkor is ott van. És ebből a hitből jön az, hogy alázattal szólal meg ez az ember. Az egész Zsoltárban érezzük az alázatosságot. Nincs semmi Isten kritika benne, meg még csak az embereket se bántja, se a barátait, se az ellenségeit, csak leírja, hogy mit csinálnak. Megalázza magát. És akkor még be is vallja tulajdonképpen a bűnösségét. Bevallja. Bevallom hamisságomat az Úrnak. Megvallom hamisságomat, mondja a 19. versben. Én elismerem, hogy ilyen ember vagyok. Elismerem. Nem önigazult Dávid. Nem a maga érdemeit hajtogatja. Nem érzéketlen a bűneire. Hanem bevallja hamisságát az Úrnak. És ezek után, miután bevallja töredelmesen a bűnét, az Úrnak kéri őt, hogy ne hagyja el őt, hanem maradjon vele. Vagyis ne számolt fel a velem való közösségemet, hanem légy irgalmas hozzám, bocsáss meg nekem, és maradj velem. A 22. versben olyan csodálatos, ne hagyj el, Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem. Ez, tarts fönn a velem való közösségedet. Ott van benne, hogy irgalmaz nekem, bocsáss meg nekem, és ne elfordulj, hanem ölej magadhoz, szereteteddel. Csodálatos, testvérek, ez a gondolat menet, amin végigmegy Dávid, akkor, amikor már kicsúszik lábalól a talaj. És csodálatos dolog, testvéreim, hogyha mi is ugyanezen az úton járunk, és ha megadatik nekünk az Isten lelkétől, hogy a testi szenvedéseink, lelki gyötrelmeink, nem oda vezetnek, hogy másokra kezdünk mutogatni, meg perelni kezdünk az Istennel, hanem magunkba szállunk. és fölismerjük az ő lelke segítségével, hogy mennyire nyomorultak vagyunk, és amit szenvedünk, azt mi hoztuk a saját fejünkre. De milyen jó, hogy itt szenvedünk. És itt még fölismerhetjük, hogy amit mi szenvedünk, azt a saját bűneinek köszönhetjük. Mert itt még van lehetőség arra, hogy Istenhez forduljunk, és kérjük az ő szabadítását. Bűnbánattal, nem magyarázkodva, nem mutogatva kérjük, hogy bocsásson meg nekünk, könyörüljön rajtunk, és ne mondja fel a velünk való kapcsolatát. Maradjon velünk, öleljen magához bennünket. Annak ellenére, amilyenek vagyunk, mert ő irgalmas Isten. És mi tudhatjuk, testvérek, azt, megint az Úr Jézusra emlékeztetlek benneteket, Jézusnak nem kellett a szenvedéseiben a maga bűnei bocsánatáért esedezni, mert ahogy mondtam, nem volt bűne. Nem találok bűnt ebben az emberben, a sátán nem bírta elbuktatni, Pilátus hiába vizsgálta, a farizeusok hiába vizsgált, melyikőtök vádol engem bűnnel, mondta Jézus, nem tudtak mit mondani. Mert ártatlan volt, de a mi bűneinkért szenvedte el a büntetést. És azért, hogy amikor mi odáig jutunk, ahova Dávid, hogy bocsánatot kérünk, akkor megkapjuk azt a bocsánatot. Mert ennek a kegyelemnek az ára, már Dávid esetében is, de a mi esetünkben is, csak Jézus kereszt halála. Az ő kereszten ontott vére. Sokszor elmondtuk. Hiszed ezt? Hiszed ezt, hogy ő eleget tett érted? Kegyelmet szerzett neked? Higgyél ebben, ezt mondja az egész Szentírás. Az Ószövetség, az Újszövetség harsogja, ez az örömhír, az evangélium. Van számodra bocsánat, és Isten megment téged. Nem csak a földi szenvedésből tud kihúzni, hanem az örök szenvedéstől tud megmenteni. Amikor ez az állapot állandósul, és nincs segítség, egy utolsó szalmaszál sincsen, itt még van. Itt még van a kegyelmes Isten. Bár csak oda űzhetnének a kegyelem királyi trónjához bennünket ezek a földi nyomorúságaink, amik annyira meg tudnak bennünket viselni. Van kegyelem a számunkra, mert Jézus szenvedett, meghalt, de föl is támadt. Azt nem tudjuk, ezzel fejezem be most Zsoltárnak az elemzését, hogy vajon érkezett-e isteni válasz. Nem tudjuk, hogy Istennek mi volt a megoldása Dávid problémájára, de biztos, hogy jött válasz. Nem mondja el ez a Zsoltár, de biztosak lehetünk benne, hogy volt válasz. Dávid nem vétkezhette ki magát az Isten kegyelméből és szeretetéből. Nem vétkezhette ki magát. Nem tudott annyi bűnt elkövetni, hogy eldobja őt az Isten. Akármilyen bűnös is volt. Mert Dávid nem volt egy tökéletes ember, nem volt egy tökéletes király. Ő is kegyelemből élő ember volt. Irgalomból élő ember. Volt számára irgalom? Biztos, hogy volt. Isten nem hagyta el őt. Krisztusért nem hagyta el őt. Krisztusért bocsátott meg neki is, mint ahogy nekünk is. És olyan nagy dolog ez, testvérek, amit Pál apostol ír a Római Levél 5. részében, 20. versben, jegyezzétek meg, mert nagyon fontos. Ahol megnövekszik a bűn, ott még inkább túlárad a kegyelem. Nagyon sok bűnt követett el, Dávid is, mi is. De nincs az a bűnmennyiség, amit meg ne haladna a kegyelem. A kegyelem nagyobb minden bűnünknél, akármilyen bűnöket követtünk is el. Tudja a szomszéd, vagy nem tudja, tudja a feleségem, vagy a férjem, vagy nem tudja, mindegy. Isten tudja. Akármicsoda is legyen az. Mégis van irgalom, ami fölülmúlja, és megbocsátja. És ez Krisztusnak köszönhető, az ő kereszthalálának. Csak is kizárólag annak. Nem kell félnünk a büntetéstől, nem kell reszketnünk az Isten ítéletétől, nem kell megfeszíteni az összes erőnket, hogy valahogy kivívjuk a bocsánatát. Kiérdemeljük magunknak legalább egy kicsit. Nem kell. Semmit nem kell csinálni. Elismerem hamisságomat az Úrnak. Megvallom előtte, hogy ilyen vagyok, és kérem, hogy térjen ő hozzám, ne hagyjon magamra. A kegyelem fölülmúlja a bűneinket, testvérek. Ez a vigasztalásunk. Minden nap, ha összetört a testünk, összetört a szívünk, ez a vigasztalásunk, hogy a kegyelem nagyobb, a kegyelem sokkal nagyobb. A lényeg, hogy ezért imádjuk őt, szeressük őt, az Istent, hogy ő ilyen hozzánk. Hogy itt büntetett, hogy majd ott ne keljen örökre, amikor már nincs visszaút, és nincs kiút. Itt még van visszaút, és van kiút. Ha szenvedünk, bárcsak megértenénk, hogy pontosan miért is van ez, mi az oka ennek, és ha megértettük, hogy a bűneink miatt gyötrődünk annyit, akkor menjünk a kegyelemért. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy tisztítson meg, és maradjon velünk örökké. Éljünk neki, és áldjuk őt, ahogy Dávid is cselekedte azt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézusunk, köszönjük te néked, hogy a te szenvedéseidet hallhattuk ebben a Zsoltárban is, amelyeket nem a magad bűnei miatt, hanem a mi bűneinkért szenvedtél el. Föl se tudjuk fogni, hogy milyen mélységbe mentél, milyen iszonyú volt, amikor rá terhelődött Isten az atyádnak a haragja. Nem a te bűneid miatt, hanem a mieink miatt. Dávidnak is sok bűne volt, ami miatt szenvedett igazságos ítéletet, de neked mennyi volt, amikor te a te népednek az összes bűnét magadra vetted. Ha ő úgy szenvedett azért a pár bűnért, te hogy szenvedtél ezért a megszámlálhatatlanért? Milyen mélységekbe kellett neked alászállni, Urunk Jézusunk, hogy minékünk kegyelmet szerez? Dávidnak, Mózesnek, Ábrahámnak, Ádámnak, és aztán Péternek, Pálnak és a többieknek. És itt vagyunk mi is. Köszönjük néked, hogy a te szenvedéseid elegendő kegyelmet biztosítottak. Köszönjük néked, hogy akármennyi is legyen a bűnünk, a te kegyelmed annál mindig több, mindig egyel több, mindig tízzel több, mint amit mondhatunk. Köszönjük néked ezt a kimeríthetetlen, örökkévaló irgalmat, amivel hozzánk és a benned hívő emberekhez vagy. Köszönjük, hogy ez a kegyelem megnyugtatja a szívünket. Fölszabadít a félelmektől, a rettegésektől, fölszabadít valami vallásos erőfeszítéstől, valami stressztől, nekünk valamit kell szerezni, megérdemelni, kiérdemelni. Köszönjük, hogy a kegyelmet nem kell, mert az már kiérdemeltetett. Áldunk téged, Jézusunk, mindazért, amit értünk, s a te népedért cselekedtél. Köszönjük te néked, hogy élsz és uralkodsz a világ fölött. Segíts bennünket, hogy a te akaratod legyen irányadó mindenben. Segíts, hogy tudjuk hozzád igazítani az életünk minden területét, mert te nem csak a hit életünket akarod, hanem uralni akarod a családi életünket, a gazdasági dolgainkat, a politikai véleményfoglalásunkat, minden emberi kapcsolatunkat. Segíts bennünket, hogy engedjünk te neked alázattal és örömmel, mert a javunkat munkálod. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, hogy áldj meg bennünket, kicsiket és nagyokat. Esedezünk hozzád a beteg, szenvedő testvéreinkért, akik szeretnének, de nem tudnak itt lenni. Állj mellettük is ott a szenvedéseikben, a te gyógyító szereteteddel. Erősítsd gyengeségükben. Testi gyógyulást is adj nekik, lelki megerősödést is. Köszönjük, hogy kérhetünk nemzetünkért, hogy adj lelki ébredést a mi népünknek, melynek tagjai közé tettél bennünket is. Látod ezt a sok hitetlenséget, egoizmust, önistenítést, bálványimádást, ami a népünket is uralja, könyörülj meg rajtunk, és adj hozzá térést, a kegyelemben való részesülést. És imádkozunk népünk vezetőiért, ahogy parancsoltad is, hogy imádkozzunk a kormányzatokért, helyi és országos vezetőinkért kérünk, hogy könyörülj rajtuk, add, hogy a te törvényed szerint tudják ellátni a feladatukat. Könyörülj meg rajtuk, hogy bízzanak benned, szeressenek téged, és szeressék ezt a népet is, amit rájuk bíztál. Könyörülj meg rajtunk, és a te irgalmasságodból hallgass meg a mi mostani esedezésünket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg végül. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ifire, bibliaórára, ahol Ezékiel könyvével foglalkozunk. A pénteki kisifire, énekarra, hittanórákra, konfirmációrára szombaton. Most nem lesz konfirmációra, mert ifi kirándulásunk lesz. Tehát a hétvége az ezzel fog telni. Jövő vasárnap nem is én fogok prédikálni, hanem Szabó János testvérünk jön Kistelekről, ha Isten élteti őt is, és bennünket is. Hirdetem még egy kicsit távolabbi alkalom, a tavaszi takarítást. Az március 29-én lesz, reggel 9 órától. Szeretettel hívjuk és várjuk a férfiakat, fiúkat, nem csak az asszonyokat, de az asszonyokat is, aki tud egy kis időt itt eltölteni. Azokat is várjuk erre, akik évközben nem szoktak takarítani a templomba, ilyenkor mindent próbálunk letakarítani, és el kell a segítőkéz. Nem baj, ha valaki csak egy időszakra tud jönni, délelőtt, vagy délután, vagy egy órára, másfél órára. Mindenkit szeretettel várunk. Tehát ez március 29-én lesz, reggel 9 órától. Jelentkezni lehet Ácsné Erikánál, ott ül, és a gondnoknénknál, aki most éppen nincs itt, de itt van, bocsánat, itt ül, hátul, Ilinél. Még egy dolgot hirdetek, március 20-tól 23-ig itt az Egyházmegyében lesz egyházmegyei evangelizáció. Tavaly is volt már ilyen, most is lesz. Tehát március 20 az csütörtöki nap, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap lesz az evangelizációs esték. 18 órától lesznek ezek az alkalmak, és kezdünk majd a Honvéd téren, aztán Petőfi telepre megyünk, aztán Kistelekre, az ottani kis templomunkba, és akkor a Kálvin téren itt Szegeden végződik majd a hét. Tehát március 20-tól 23-ig a leveleki lelkész fog prédikálni, úgy hívják, hogy Simon Döme András. Imádkozzunk ezért az alkalomért is. Tehát március 20-tól 23-ig egyházmegyei evangelizációban minden gyülekezet meg van hívva esténként. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, az záró éneket vegyük elő, a 200. énekünket, és ezt énekeljük utána majd a nemzeti imádságunkat, a himnuszunkat. 200. énekünk, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk. Dude. himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!